A few years ago, our daughter and son-in-law.
Ezelőtt lányunk és a vejünk felkérés kapott egy elemi osztály tanítására, melyben 5 virgonc 4 éves kisfiú volt. A lányunk tanítónak lett kinevezve, a vejünk pedig rendfenntartónak, és minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy az időnkénti káosz ellenére viszonylagos nyugalmat biztosítva evangéliumi tantételeket tudjanak tanítani a gyerekeknek. Az egyik különösen zűrös óra alatt, miután már többször is figyelmeztették az egyik eleven kisfiút, a vejünk kivezette az osztályból azt a 4 évest. Amikor már kint voltak, és épp arra készült, hogy beszél a kisfiúval a viselkedéséről, és szülei felkereséséről, még mielőtt akár egy szót is szólhatott volna, a kisfiú elé állt, és élénken gesztikulálva érzelmeit fűtött hangon kibökte. Néha egyszerűen csak nehezemre esik Jézusra gondolni. A halandóságon átvezető útunk során legyen bármi dicső, a jövendőbeli végcélunk, és bizonyuljon még oly üdítőnek is az utazás, mindannyian ki vagyunk téve útközben próbatételeknek és bánatnak. Joseph B. Wertlin Elder azt tanította, a szomorúság egyszer mindannyiunkra áll. Előbb vagy utóbb mindenkinek meg kell tapasztalnia a bánatot. Az alól senki sem kivétel. Az Úr az ő bölcsességével senkit sem véd meg a gyásztól, vagy bánattól. Azonban az, hogy tudunk a békében járni ezen az úton, vagy sem, nagyrészt attól függ, hogy nekünk is nehezünkre esik-e Jézusra gondolni. A lelki nyugalom, a tiszta lelkiismeret és a lelki béke nem annak függvénye, hogy el tudjuk-e kerülni a próbatételeket, a szomorúságokat és a szívfájdalmat. Hű fohászaink ellenére nem minden vihar vált irányt, nem minden betegség gyógyul meg, és talán nem fogunk teljes mértékben megérteni minden olyan tantételt és eljárást, melyet a proféták, látnokok és kinyilatkoztatók tanítanak. A békesség ígérete azonban a miénk, egy feltétellel. János evangéliumában a szabadító azt tanította, hogy az élet nyomorúságai dacára mi bízhatunk, reménykedhetünk, és nem kell félnünk, mert ő benne békességünk lehet. A Jézus Krisztusba és az ő engesztelő áldozatába vetett hit mindig is az evangélium első tantétele lesz, és annak alapja, hogy reményeink szerint elnyerhetjük a békességet ebben a világban, és örök életet az eljövendő világban. Segítségképpen a békesség megleléséhez életünk mindennapos kihívásai közepette egy mintát kaptunk, mely a gondolatainkat a szabadítóra összpontosítja, aki azt mondta, tanulj tőlem, és hallgass a szavaimra. Járj lelkem szelítségében, és békességed lesz én bennem. Én vagyok Jézus Krisztus. Tanuljunk tőle, hallgassunk rá, és járjunk ő vele. 3 ígérettel járó lépés. Az első, tanulj tőlem. Ézsaiásban azt olvassuk, és eljönnek sok népek, mondván, jertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira. Egyre nagyobb számban tarkítják templomok a földet, melyekben tanulunk Jézus Krisztusról és az ő szerepéről, az Atya tervében e világ teremtőjének, ami szabadítónként és megváltónként, békességünk forrásaként. Monzon elnök azt tanította, a világ, melyben élünk, kihívásokkal és nehézségekkel teli helynek tűnhet. Amikor elmegyünk Isten szent házaiba, és emlékezünk a szövetségekre, melyeket ott kötünk, képesek leszünk minden megpróbáltatást jobban elviselni, és minden kísértést legyőzni. E szent menedékben békére lelünk. Amikor Dél-Amerikában szolgáltam, egy szövegkonferenciai megbízásom során találkoztam egy házaspárral, akik nemrég elhunyt csecsemőjüket gyászolták. A konferenciához kapcsolódó interjúk alatt találkoztam először Tumiri testvérrel, és hallottam a veszteségéről. Beszélgetésünk során nem csak azt mondta el nekem, hogy elszomorítja a fiacskája halála, hanem azt is, hogy elkeseríti a gondolat, hogy soha nem fogja viszont látni. Elmagyarázta, hogy viszonylag új egyháztagként, még a kisfiúk születés előtt összegyűjtöttek ahhoz éppen elegendő pénzt, hogy egyszer elmenjenek a templomba, ahol házaspárként egymáshoz pecsételték őket, a két lányukat pedig ő hozzájuk. Aztán elmondta, ahogyan gyűjtöttek ismét, hogy visszatudjanak térni a templomba, de a kisfiúval már nem jutottak el oda, hogy magukhoz pecsételjék. Felismerve a lehetséges félreértést, elmagyaráztam, hogy igenis újra látni fogják a fiúkat, amennyiben hithűek maradnak, mert az őt, a feleségéhez és leányunkat ő hozzájuk kötő pecsételő szertartás a szövetségben született fiúkat is hozzájuk köti. Meghökkenve visszakérdezett, hogy vajon ez tényleg így van-e, mire megerősítettem, hogy igen. Aztán megkérdezte, hogy hajlandó lennék-e beszélni a feleségével, akik a fiúk halála óta eltelt 2 hétben vigasztalhatatlan volt. Vasárnap délután a konferenciát követően találkoztam Tumiri nőtestvérrel, és neki is elmagyaráztam ezt a dicsőtant. Friss veszteségének fájdalmával, de most már pislákoló reménnyel könnyek közt azt kérdezte, tényleg újra karomban tarthatom majd a kisfiamat? Tényleg örökre az enyém. Biztosítottam róla, hogy ha betartja a szövetségeit, akkor a templomban található pecsételő hatalom, mely Jézus Krisztus felhatalmazása révén van érvényben, bizony lehetővé fogja tenni számára, hogy újra a fiával legyen és karjában tartsa. Bár Tumiri nőtestvér szívét összetörte a fia, halála a hála könnyeivel és békével telve távozott, ami szabadítónk és megváltónk által lehetővé tett szent templomi szertartások miatt. Amikor csak elmegyünk a templomba, minden, amit ott hallunk, teszünk és mondunk, minden szertartás, melyben részt veszünk, és minden szövetség, melyet megkötünk, minden Jézus Krisztus irányítja a figyelmünket. Szavait hallva és példájából tanulva békességet érzünk. Hinckley elnök azt tanította, menjetek el az úrházába, érezzétek ott az ő lelkét, és beszélgessetek vele, és akkor olyan békességet ismertek meg, melyre sehol máshol nem leltek rá. A második, hallgass a szavaimra. Akár saját hangom, akár szolgáim hangja által az ugyanaz. Ádám napjaitól kezdve egészen jelenlegi prófétánkig, Thomas Spencer Monsonig, az Úr mindig is felhatalmazott képviselőink keresztül szólt. Akik úgy döntenek, hogy meghallgatják, és megszívlelik az Úrnak az ő profétái közvetítésében érkező szavait, azok biztonságra és békére lelnek. A Mormon könyvében sok példát látunk arra, milyen fontos követni a prófétai tanácsot, és a proféta mellé állni, többek között Lehinek, az életfájáról szóló látomása egyik tanulságát, mely 1 Nefi 8 fejezetében található. Soha nem volt még zsúfoltabb a nagy és tágas épület, vagy félrevezetőbb, gúnyosabb és zavaróbb az ablakaink kiszűrődő zaj, mint napjainkban. Ebben a részben 2 embercsoportról olvasunk, és arról, hogyan reagálnak az épületben érkező kiabálásokra. A 26. verstől kezdve azt olvassuk. És én is körbejártattam a szemeimet, és a vízzel telt folyó másik oldalán egy nagy és tágas épületet láttam meg. És tele volt emberekkel, és éppen gúnyolódtak, és újukkal mutogattak azokra, akik odajöttek és vettek a gyümölcsből. És miután a gyümölcsöt megízlelték, elszégyelték magukat azok miatt, akik csúfolták őket, és letértek tiltott ösvényekre, és elvesztek. A 33. versben pedig azokról olvasunk, akik másképp reagáltak az épületből érkező csúfolódásokra és gúnyolódásokra. Lehi elmagyarázza, hogy az épületben lévők gúnyolódó ujjal mutogattak én rám és azokra, akik szintén vettek a gyümölcsből, mi azonban nem törődtünk velük. A fontos különbség azok között, akik elszégyelték magukat, letértek és elvesztek, valamint azok között, akik nem törődtek az épületből érkező csúfolódással, és a proféta mellett maradtak, 2 kifejezésben rejlik. Az első csoportról azt olvassuk, hogy megízlelték a gyümölcsöt, a másodikról pedig azt, hogy vettek belőle. Az első csoport megérkezett a fához, és egy darabig ott maradt a profétával, de éppen csak megízlelte a gyümölcsöt. Mivel nem folytatták az evést, kitették magukat az épületből érkező kötekedés hatásainak, melyek elvonták őket a profétától tiltott ösvényekre, ahol elvesztek. A gyümölcsöt megízlelő és aztán eltévejedő emberekkel szemben pedig ott voltak azok, akik folyamatosan vettek a gyümölcsből, ők figyelmen kívül hagyták az épületből érkező zűrzavart, a proféta mellé álltak, és élvezték az ebből fakadó biztonságot és békét. Az Úr és az ő szolgái melletti elkötelezettségünk nem lehet részidős elköteleződés, mert ha az, akkor sérülékenyek maradunk azokkal szemben, akik a békességünk elpusztítására törekednek. Ha felhatalmazott szolgáink keresztül hallgatunk az Úrra, akkor szent helyeken állunk, és nem lehet minket elmozdítani. Az ellenség hamis megoldásokat kínál, melyekről talán úgy tűnik, hogy válaszokat adnak, de valójában még tovább visznek minket az áhított békétől. Egy olyan káprázatot tár elénk, mely valósnak és biztonságosnak tűnik, de végül a nagy és tágos épülethez hasonlóan összeomlik, elpusztítva mindazokat, akik falai között keresnek békességet. Igazat szól, az egyszerűen elemis ének. Prófétánk mondta, tarts meg törvényt, békét és nyugalmat ez ad. A 3. jár lelkem szelítségében. Nem számít, mennyire tévejedtünk el az ösvénytől, a szabadító hív minket, hogy térjünk vissza és járjunk ő vele. A meghívás, mely szerint járjunk Jézus Krisztussal, arra is szólít, hogy kísérjük el őt a Gecsemánéba, majd a Gecsemánéból a Kálváriára, aztán pedig a Kálváriáról a kerti sírbolthoz. Arra hív, hogy figyeljük meg és alkalmazzuk az ő nagyszerű engesztelő áldozatát, melynek hatóköre épp oly személyes, mint amennyire végtelen. Arra hív, hogy tartsunk bűnbánatot, és merítsünk az ő megtisztító hatalmából, és ragadjuk meg felénk nyújtó szerető karját. Arra hív, hogy legyen békességünk. Életünk valamely pontján mindannyian éreztük már a bűnhöz és a vétekhez kapcsolódó gyötrelmet és szívfájdalmat, mert ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs semmi bennünk. Azonban legyenek bár skarlátpirosak a betűink, ha alkalmazzuk Jézus Krisztus engesztelését, és őszinte bűnbánat által ővele járunk, akkor hófehérek lesznek. Bár korábban lehúzott minket a bűn súlya, békességre lehetünk. Az ifjabb alma rákényszerült a bűneivel való szembenézésre, amikor az Úr egy angyal meglátogatta őt. E szavakkal írta le, mit tapasztalt. Lelkem a legnagyobb mértékben fel lett haszaggatva, és gyötört minden bűnöm. Igen, láttam, hogy fellázadtam Istenem ellen, és hogy nem tartottam be az ő szent parancsolatait. Bár bűnei súlyosak voltak, e próbatétel közepette, megint csak szavait idézve. Emlékeztem, hogy hallottam atyámat a népnek profétálni egy Jézus Krisztusnak, Isten fiának az eljövetelét illetően, hogy engesztelés hozzon a világ bűneiért. Így kiáltottam fel a szívemben. Ó Jézus, Isten fia, irgalmazz nekem! És amíg nem fohászkodtam az Úr Jézus Krisztus irgalmáért, addig nem kaptam bocsánatot a bűneimre. De íme hozzáfohászkodtam, és békét találtam a lelkemben. Almához hasonlóan mi is békét fogunk találni a lelkünkben, ha Jézus Krisztussal járunk, megbánjuk a bűneinket, és alkalmazunk életünkben az ő gyűjtő hatalmát. A mindannyiunk által áhított békességhez többre van szükség puszta vágyakozásnál, cselekvést kíván tőlünk, hogy tanuljunk tőle, hallgassunk a szavaira, és járjunk ő vele. Talán nem tudjuk irányításunk alatt tartani mindazt, ami körülöttünk történik, de azt hatásunk alatt tudjuk tartani, hogy mi módon alkalmazzuk a békességnek az Úr által megadott mintáját. Azt a mintát, mely megkönnyíti, hogy gyakran gondoljunk Jézusra. Bizonyságot teszek arról, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és hogy csak is ő általa nyerhetünk valódi békességet ebben az életben, és örök életet az eljövendő világban. Jézus Krisztus nevében. Amen.